Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok róla tesznek tanúbizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál, van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Ámen. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Kérdezi a gazdag ifjú Jézustól. És ez a kérdés azóta is aktuális, az örök élet kérdése és keresése mindig is foglalkoztatta az embereket. A legegyszerűbb választ az a Jézus korabeli zsidó irányzat adta, a Bibliában is szereplő szadduceusok, akik adják a főpapokat és a felső papságot. Nagy hatásuk van a kultuszra, de sokkal inkább politikai párt, mint vallásos irányzat. Ők azt mondják, nincsen feltámadás. Tehát, amit itt elérzed az életben, az van. Az egyetlen, ami számít, az az, hogy mit csináltál itt. Van egy barátom, egy volt diákom, rettenetesen okos fiú. Nagyon szeretem. És tényleg nagyon okos, 35 éves villamosmérnök, biokémiából van, PhD-je, és mindig is kutató akart lenni. Azt mondta, az ő élet célja, hogy megtalálja az örök élet elixírjét. Így 50 felett, ez egyre aktuálisabb, ugye ennek a keresése nálam, és most egy rákutatással foglalkozó cége van. Megkérdeztem múlt hétvégén, hogy hogyan áll ezzel az örök élet keresése, elixírje dologgal, és mondta, hogy nem adta fel, de hát a rák az úgyis nagy probléma, úgyhogy először azt akarja megoldani. Most a napokban, sőt, hát az elmúlt fél évben talán rengeteg hír van a mesterséges intelligenciáról. Beírja az ember a kérdést, és akkor vagy válaszol, vagy kitalál, vagy válaszol a mesterséges intelligencia. Ennek vannak sokkal fejlettebb felhasználási módja is, például be lehet tanítani nagyon sok mindenre, akár ügyfélszolgálatosnak, akár hogy elemezzen egy röntgenképet, bármit, és sokkal hatékonyabb sok szempontból a maga határain belül, mint az ember. Hallgattam egy podcastet erről a mesterséges intelligencia dologról, rengeteget hallgattam. De az egyikben az volt, hogy kutatók az egyik ilyen nagyon vezető, nagyon tuti professzoruknak az összes előadását, könyvét, interjút, minden megnyilatkozást betáplálták az egyik ilyen mesterséges intelligenciába, és utána, amikor feltettek neki kérdéseket ennyi adat hallatán, akkor a mesterséges intelligencia nagyon megközelítve olyan válaszokat adott, amit ez a professzor is adott volna. És aztán az egyik programozó barátommal beszélgettem erről, és azt mondta, hogy küldjem el a prédikációimat, és akkor ő betáplálja őket egy ilyen, mert hogy ezek hozzáférhetőek, tehát hogy bármelyikünk, akiben van egy kis affinitás ehhez, hozzáférhetőek. Ő betáplálja, megeteti az összes szerintem fontos teológiai irodalommal, és utána megkérdezik tőle, hogy mit gondolsz te erről, akkor az esetek nagy részében olyan választ fog adni, amilyet én adnék. Sőt, ugye nyilván minden lelkésznek ez egy ilyen kamaszos vágyálma, hogy beírod a textust szombat este, és vasárnapon felébredsz, akkor ott a prédikáció, minden vasárnap legyen ezen gondolom. Valamilyen módon jelen lennék a világban, de ugye a lenyűgöző személyiségem és a nyugalmat árasztó személyiségem és a testi jelenlétem nélkül, és hát lehet, hogy én már régen halott lennék, amikor még mindig boldogan beszélgetnek ezzel a chat programmal az emberek, és kapják az Isten szeretetéről szóló igazságokat. Jézus korában sokkal egyszerűbb, nincsenek meg ezek az opciók, se a rákkutatásnak ez a mesterséges intelligenciával vezérelt működtetése, se a csevegő programok, se a mesterséges intelligenciák úgy általában. De ahogy Jézus korában, ma is az emberek többsége azért nem ettől várja az örök élet titkát, hanem sokkal inkább, hogy valamilyen felső programmal felső hatalmassággal nekiállunk alkudozni. Jézus korában Mózes az első számú viszonyítási pont. És nem azért, mert ő az első ember, aki ugye felhőből adatot töltött le a tábláira, hanem azért, mert amit akkor és mai zsidó vallásosságnak tartunk, az Mózeshez kötődik. Mózes az, aki találkozott az Istennel. Mózes adta a törvényt. Mózes könyörgött a népért. Mózes Isten ismerte az Istennel való közösség titkát és az örök életét. Ez a párbeszéd, sőt, hát tulajdonképpen ez Jézusnak egy vádbeszéde, ez a betesdai beteg meggyógyításával kezdődik. A jó kapunál, Jeruzsálem egyik kapujánál van egy medence, amit héberül betesdának neveznek, és akörül van egy oszlopcsarnok. És az a legenda, hogy időnként egy angyal száll le a vízre, és ettől fodrozódni kezd a víz. És aki először belép a vízbe a fodrozódás után, az akármilyen betegsége volt, meggyógyul. És tömegek vannak ott a tó partján, akik gyógyulást várnak. És ott van ez a 38 éve béna férfi is, és Jézus meglátja, megtudja, hogy mivel a történet, és meggyógyítja. Szombaton. Azt mondja, hogy szombaton meggyógyítja, ami munkának minősül, de azt mondja ennek az embernek, hogy vegye fel az ágyát, és járjon, és az ágy hordozása is munkának minősül. Mózes törvényében benne van a szombat megtartásának a parancsa, de nincs benne az, hogy 38 éve béna embereket szombaton kellene meggyógyítani. Se az, hogy gyógyultan ágyat lehetne cipelni. Mi lesz így a rendel? Mi lesz így a törvénnyel, mi lesz így az örök élettel, a farizeusok nagyon-nagyon-nagyon a mellőkre szívják ezt az egészet. Mózes adta a törvényt, az Istenhez való kötődésünk a törvények keresztül valósul meg, és akkor jön ez a Jézus, és hát vegyük komolyan, semmibe veszi ezt. Az a nagyon ősi, jobban is előkerülő kérdés van itt, hogy mi a törvény lényege, a szöveg, vagy pedig a szöveg mögött álló gondolat. Mi a szándék a szöveg mögött? Azt mondja Mózes az oltár előtt felolvasott igében, hogy szeresd az Uradat, a Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, de hogyan szeressük az Istenet? Farizeusoknak, a törvény imádóinak a válasza egészen a mai napig, a kereszténységben is igen sokan vannak, hogy betartjuk a parancsolatokat, hogy nem hibázunk, hogy minden rendben lesz. Jézus pedig azt mondja, hogy semmi sincsen rendben, amíg egyetlen egy ember is szenved, amiatt, hogy valaki inkább a törvényt választja. Jézus azt mondja, hogy ha látok egy szükséget szenvedőt, akkor mellé állok, akkor is, ha az valamilyen módon sérti a törvényt. Ha mondjuk szombat van. Ha az tisztátalan, és az engem is tisztátalanná tenne, mint például a leprások meggyógyítása. Hogyha az az ember, akinek szüksége van az Isten irgalmára, az idegen, akár samáriai, akár római, vagy vámszedő, vagy prostituált. Az Isten szeretete, ami megjelent Jézusban, ezek mellé, az emberek mellé áll, akkor is, ha a törvény mást mondana. Hogyan tudom szeretni az Istent? János levele egyértelműen azt mondja, hogy az Istent nem lehet másképp szeretni, csak úgy, hogyha többi embert szeretem. Azt a parancsolatot kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is. Aki nem szereti testvérét, akit lát, az nem szeretheti Isten, akit nem lát. Hogyan lehetséges ez? Azt mondja Jézus úgy, hogyha megvan bennetek az Isten szeretete. Ezen a héten voltam egy temetésen, egy távoli rokonunkat temettük, én végeztem a szertartást. A temetések azért nagyon fontosak, mert a hétköznapjainkban lehet, hogy ki tudjuk kerülni ezt a kérdést, hogy mi van ezzel az örök élettel, de a temetés, valakinek a halála, az kőkeményen szembeállít minket azzal, hogy mi történik itt, és mi történik ezután. Hogy mi van a halál után. És ha őszintén akarunk lenni, akkor nem tudjuk, mi van a halál után. Amink van, az a reménység. Az a reménység, hogy tényleg létezik az Isten ölelése, amitől a halál sem választ el. Hogy igazak az ígéretek, hogy az Isten soha nem feledkezik meg rólunk, hogy van feltámadás, hogy van helyünk odaáll az Isten jobbján, és hogy helyreáll a közösség, az, ami itt elveszett, és hogy nem kell már félnünk soha többé. De ezt most még csak reméljük, nem tudjuk. És van még valami, amit a szöveg, a felolvasott szöveg dicsőségnek fordít. De talán pontosabb kifejezés ebben a szöveg környezetben az elismerés. Azt mondja Jézus, hogy a vita partnerei emberektől várják a dicsőséget, az elismerést, és aztán remélem most mindenkinek beugranak ugye Jézus haragos beszédei a megnagyobbított bojtokról, és az imaszíjakról, és az utcán imádkozó emberekről, és az eltorzult arccal böjtölőkről, hogy íme ilyen a kegyes ember, ez aztán mindent megcsinál, mindent kiláthatja, de Jézus azt mondja, hogy nem így kell a dicsőséget szerezni. Hanem a dicsőség az, ami számít, az egyedül a mennyei atyától érkezhet. Mint Jézus keresztségénél, íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, az Istentől kapott dicsőség, az Istentől kapott elismerés nem a törvény megtartásából van, hanem Jézus követéséből. Az életünket nem a törvénynek kell alárendelnünk, hanem a szeretetnek, a feltétel nélküli szeretetnek. És ez az, amiben folyamatosan növekednünk kell. Ez az, amiben folyamatosan Krisztus arcúvá kell várnunk. Mert minél inkább a szeretet vezet minket, minél jobban növekszünk a szeretetben, minél inkább bennünk van az Isten szeretete, annál erősebben tapasztalhatjuk meg az Isten ragyogó elismerését és büszkeségét. Íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mondja Jézusra, íme az én szeretett gyermekeim, akiben gyönyörködöm, mondja rátok és rám is. Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézusnak elég egyszerű a válasza, töltekezz be az Isten ragyogásával, töltekezz be az Isten szeretetével, és aztán próbálj meg olyan sokat továbbadni az embereknek ebből, amennyit csak tudsz, és az Isten büszke leszel. Amen. Mindenható Atyánk, segíts bízni abban, hogy tőled mindent megkaphatunk. Töltsd meg minket szeretetettel, töltsd meg minket a te ragyogásoddal, attól, hogy megtapasztaljuk az életünkben a te elismerésedet, a te büszkeségedet, hogy megtapasztaljuk, hogy a te szeretett gyermekeid vagyunk. Amen.